Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
Következő műsorunkban Dávid Zsuzsannával beszélgetünk, a Sportos Cukorbetegekért Egyesület alapítójával. Dávid Zsuzsannával beszélgetünk azokról a legfontosabb állomásokról, amelyek a hitéletedet formálták, meghatározták, és szeretném, hogyha a beszélgetésben majd a általad megtett fontos utakról is beszélgetnénk, amelyek mind fizikai, mind lelki értelemben gondolom, hogy fontos utak voltak. Elsőként kérdezném, hogy melyik az az idézet, amit választottál?
A legyen meg a te akaratod.
És vajon mi volt az az élethelyzet, amikor úgy érezted, hogy fontos, és eljött az a pillanat, amikor megtörténik ez a ráhagyatkozás?
Talán ez volt a legfontosabb pillanat a idáigi életemnek. Ennek a története egészen gyerekkoromból indul, mert gyerekként a nagyszüleim hittel neveltek minket. Főleg nagymamám igaz hívő keresztény ember volt, és ahogy rendjén van, jártunk templomba. Én most, ahogy visszaemlékszem, én hittel jártam gyerekként templomba, tehát fontos volt ez számomra lelkileg is. Majd aztán, amikor 9 évesen megtudtam, hogy el akarnak válni a szüleim, elkezdtem nagyon imádkozni, hogy ne váljanak el a szüleim, de aztán 2 nehéz év után, 11 éves koromban mégiscsak elváltak a szüleim, és akkor bennem valami nagyon fordult, egy óriási 180 fokos fordulat volt bennem, és teljesen elutasítottam a templomot, az Istent, mindent, és ezt látva a nagymamám meg is kérdezte, hogy mi történt velem, és megmondtam neki, hogy édes, így hívta nagymamámat mindenki, hogy édes. Mondom, édes, én annyit imádkoztam, hogy ne váljanak el apujék, és mégis elváltak, és aki ez az Isten, ezt megengedte, én nem megyek többet templomba, én nem hiszek benne. És nagymamám szeliden, ahogy mindig beszélt, csak annyit mondott, hogy édes kislányom, csak azt felejtetted el az ival végén, hogy legyen meg a te akaratod. És persze akkor 11 évesen a düh erősödött bennem, és még inkább eltávolodtam a hittől, meg az Istentől. Aztán elég sokáig így is éltem az életemet, és már egyszer fiatalasszonyként, 2 gyerek édesanyjaként, egyszer leraktam őket este aludni, és nem is igazán kerestem én akkor az Istent, tehát nem volt semmiféle keresés az életemben, éltem egy normális életet, és akkor egyszer ott, amikor leraktam őket aludni, és leültem a kanapéra, úgy egyszer csak beugrott ez az érzés, ez a gondolat, ez az emlék, ahogy a nagymamám mondta, hogy édes kislányom, csak azt felejtetted elmondani az ima végén, hogy legyen meg a te akaratod. És akkor valami óriási váltás volt bennem. Én ezt úgy hívom, hogy akkor lettem igazán hívővé. Ez egy óriási érzés, amiről nagyon-nagyon hosszan tudnék beszélni, de az az igazság, hogy amikor erről szoktam mesélni másoknak, azt szoktam mondani, hogy aki egyszer csak hívővé lett, az úgy is tudja, hogy mit éreztem, aki meg még nem, annak meg akárhogy írnám le ezt az érzést, akkor sem érthetné meg. Úgyhogy igazából nekem ott lett egy váltás, és egy teljesen más szemléletmódom és életem, és egyre inkább került be Isten az életembe, ami abban is megmutatkozott, hogy utána én nyitottam egy kis füzetet magamnak, ahova az éppen aktuális, fontos igéket mindig leírtam. Ami úgy az akkori élethelyzetembe így melbevágott, ami megérintett, ami változtatott, ami adott, amibe kapaszkodni tudtam egy nehezebb időszakban. És ezeket én szépen dátumra leírtam, ezeket az igéket. És most már így több, mint 10 év távlatában ezeket visszanézve, nagyon érdekes látni, hogy milyen fundamentumokat kaptam, milyen élethelyzetekhez milyen fundamentumokat kaptam. Úgyhogy igazából az a kérdés, hogy nekem mi a legfontosabb ige, az nem is fogalmazható meg ebben az egyben, hogy legyen meg a te akaratod, hiszen utána nekem mindig eszembe jutott egy másik élethelyzet, ahol egy másik ige volt, vagy a konfirmációm, ahol a bízd csak azért magadén rám, és légy békességben igét kaptam. És még nagyon-nagyon sok minden, vagy éppen ami most dolgozik éppen a lelkemben, De azt gondolom, hogy talán azért ez a legfontosabb, mert akkor lettem igazán hívővé, és attól akkor változott meg igazán az életem. Akkor változott, most meg már csak alakul, és formálódik az életem.
Mi volt ez a helyzet? Mi történt akkor benned, amikor ezt érezted, hogy nem tudom, egy ilyen visszatalálás történt?
Ezen rengeteget gondolkodtam, hogy mitől. Olyan nagyon nehéz élethelyzetem volt egyébként, bizonyos tekintetben, de ilyen nehéz élethelyzetek most is vannak. Rengeteget gondolkodtam, hogy miért pont akkor lettem hívóvá, hogy miért kaptam az Istentől ezt a nagy lehetőséget. Ezt csak ő tudja szerintem. Nem tudom semmihez se fogni, hogy miért nem egy héttel előtte, miért nem egy évvel utána, miért pont akkor, nem tudom. Még csak azt sem mondhatom, hogy igazából olyan nagyon kereső lettem volna, mint ahogy nagyon sokan mondják, hogy keresők, és mégsem lesznek hívőkké. Ezt a legnagyobb ajándéknak érzem, nem tudom.
És mi volt az a nehéz élethelyzet, amikor ezt megtapasztaltad?
Amikor hívővé váltam? Hát igazából az anyává válás. Tehát, hogy belegondolok, hogy mi volt akkor nehéz, akkor az volt nehéz, hogy a gyerekeim egyre nagyobbak voltak, és ugye nem születtem anyának, hanem anyává kellett válnom, és bár gyerekápolói vizsgát tettem, és egyébként azzal a céllal, hogy minél jobb anya legyek, abban az időszakban egyre jobban rájöttem, hogy Úristen, ez azért nagyon kevés, amit én ott tanultam, és hogy nagyon-nagyon sok minden kellene még. Tehát igazából a gyerekneveléssel voltak ott nekem nagyon nehéz küzdelmeim magamba, hogy is kéne jobb anyának lenni, hogy kéne jobban édesanyává válni.
És segített benne ez az érzés?
Mindenben. Uh-huh. Igen. Igen. Utána persze, hát rengeteg változás volt bennem. Tehát, hogy hívőként ránézni arra az életemre, amikor nem voltam hívő, azokra a döntéseimre, azokra az én akaratom teljesüljön rá, hát ez nagyon döbbenetesen fájdalmas volt, és utána egy nagyon hosszú út vezetett odáig, amíg az ember tényleg ebből a nagyon akaratos, nagyon én tudom, hogy merre menjek, és mit akarok az életemből, vagy életemmel, eljutottam oda, hogy legyen meg a te akaratod, és hogy tényleg sokkal jobb az, amit az Isten akar, és tényleg azt keressem, hogy mit is akar az Isten az én életemben. Maga a megtérés az egy pillanat volt, elengedem az én akaratomat, és ráengedem, az egy olyan folyamat volt, hogy egy kicsit jobban, utána visszagondolok, és jé, hát még jobb lett, mint ahogy én akartam, jé, hát még jobb lett, mint a... jé, hát meg lehet bízni. Nagyon sok élethelyzet volt, amikor egyre jobban engedtem, hogy az Isten irányítsa az életemet, akár a gyerekeim nevelésében, akár a pénzügyi helyzetemben például. Volt egy nagyon-nagyon hosszú időszak, amikor nagyon nehezen éltünk, és egyik hónapról a másikra. És az Isten nagyon szépen megtanította arra, hogy megtart, és azt, amit ő szán nekünk, az meg lesz, és meg lesz a következő hónap is, és a következő hónap is, és hogy ebben is ráhagyatkozhatok. És utána meg nagyon-nagyon sok élethelyzetben ezt szépen apránként, és amikor visszanéztem, hogy jé, hát megtartott, akkor még erősödött a hitem, és utána még erősödött a hitem.
És mindezt az általad választott hivatásban hogyan tudod megélni?
A gyógytornában.
A gyógytornában, és tulajdonképpen mindabban, ami a testi-lelki egészségünkre vonatkozik.
A gyógytornában, hát úgy tudom megélni, hogy a legtöbb betegem azt mondja, hogy én két szakmát csinálok, hogy a lelki gyógyítójuk is vagyok, meg a testi gyógyítójuk is, és igazából leginkább azt gondolom, hogy a lelki, mert hogy azt már sokkal inkább fontosabbnak is tartom, mert azt gondolom, hogy az a legtöbb betegségük, vagy a legnagyobb problémájuk az embereknek a lelki problémájukkal van. És amikor azt meg azzal tudnak segíteni, vagy azon tudnak segíteni, akkor tudnak a legjobb jó érzést megérezni. És nekem gyógytornászként az a célom, hogy ő jobban legyen. És azt vettem észre, hogy nem elég csak, hogyha a tornasort meg lediktálom a betegeknek. Minden betegségük mögött van valami éppen aktuális lelkis sebük, valami lelki fájdalmuk, és ha tornasor mellett azokról tudunk beszélgetni, és azokat tudom irányba rakni, akkor az nagyon-nagyon sokat tudok segíteni nekik. Számomra nagyon meglepő az, hogy én nagyon sok időssel vagyok együtt, és hogy nagyon sok idős ember nem hívőként éli az életét, és hogy azt látom, hogy idősként, nem hívőként micsoda nehézségekkel, micsoda lelki fájdalmakkal néznek szemben, és nagyon nagy örömöm, hogy fiatal létemre nyitottakká válnak idős létükre az Isten hitre, vagy a másfajta szemléletre. Ez nagyon sokat segített, különben ez nagyon megdöbbentett, amikor ezt nap mint nap tapasztaltam, hogy eleinte gondolkodtam, hogy van-e jogom gyógytornászként beszélgetni velük ilyen dolgokról szépen apránként, és nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy mennyire nyitottak rá az emberek, és mennyire elfogadják, hogy ilyenről beszélgessünk a tornasor alatt, mondjuk egy csípőprotézis torna alatt.
És volt, aki konkrétan, aki így úgy látod, hogy így megnyílik?
Nagyon. A legtöbb, igen. Ami nagyon-nagyon meglepő számomra gyógytornászként. Nagyon sokáig úgy is éreztem, hogy méltó vagyok ilyen erre, hogy így ilyenekről beszélgessek, de igazából közben pedig nem tudtam másképp csinálni. Illetve úgy érzem, az az érdekes, hogy így segítek sokkal inkább, mert jó, persze a csípőprotézis tornát is meg kell csinálni, talán azt mások is meg tudják csinálni, és így együtt pedig azért ez így még komplettebb valahogy, úgy érzem.
Igen, és egy plusz erőt tudsz adni ezzel is.
Igen. És ahogy az egyik meg a másik beteg pozitíven reagált erre, utána a következőnél már még inkább mertem, és még inkább merem ezt továbbadni. És nagyon örvendetes, amikor hívő betegekkel találkozom. Vannak olyanok, akikkel már évek óta találkozunk, dolgozunk együtt, és csodálatos dolog, ahogy mind a ketten a közös munka során lelkileg is épülünk. Nagyon-nagyon jó érzés. A csütörtöki napon például ilyen, amikor folyamatosan hívő emberekkel találkozom, és nagyon-nagyon építő jellegű lelkileg is és testileg is a találkozásunk.
Tudom, hogy részt vettél zarándok utakon. Ha jól tudom, több ilyen út is volt. Hogy érzed, hogy mit adhat a zarándoklat?
Ezt amikor másoknak erről beszélek, akkor én mindig azt tudom erre mondani, hogy mindenkinek azt adja a zarándok út, amire akkor éppen szüksége van. És ezt azért is tudom mondani, mert már évek óta járok, és nem mindig ugyanazokat kapom, hanem mindig azt, amire szükségem van. Ha eléggé nyitott vagyok, akkor megkapom azt, és minden zarándok után más és újabb és újabb, de mélyebb és mélyebb élményekkel gazdagodok. És azt gondolom, hogy ha ugyanazt az utat valaki más járja, akkor ő is mást fog kapni, nem ugyanazt, mint én, amire szüksége van. Nagyon érdekes volt megérezni azt, hogy úgy indultam el, hogy eleinte csak 2-3 napra tudtam elmenni, ugye a gyerekeimet nem tudtam olyan sokat otthagyni, meg hát a lehetőségeim is korlátozottak voltak, és utána hosszabbakra, és megérezni azt, hogy mennyivel többet és mélyebbet ad egy hosszabb út, és ez nagyon jó volt megérezni ezt a fokozatosságot, mert ha rögtön mondjuk egy hosszúra tudtam volna elindulni, biztos meg tudom csinálni, de igazából ezt a fokozat nekem jó volt. Minden bizonnyal nekem erre volt szükségem, lehet, hogy valaki másnak más. De például mondhatok egy nagyon megfoghatót, és akkor ebből van különben egyébként nagyon-nagyon sok. Talán az első önálló zarándok utamon, mert legtöbbször egyedül igyekszem menni, de eleinte unokatestvéreimmel voltam, és talán az első önálló zarándoklatomon indultam el, és pont ilyen nagyon boldog, nagyon örömteli állapotban, hogy hú, de nagyon jó nekem, hogy én pont itt lehetek ilyen szép természeti környezetbe, és milyen boldogság, hogy én ezen az úton mehetek. Mentem lefelé az úton, az út balra kanyarodott, én nagy lelkesen mentem tovább természetesen az úton, majd aztán egyre inkább vettem észre, hogy már régen láttam jelzést. Nem baj, hát itt van az út, megdumáltam magamat. Hát nem is mehettem volna másfelet. Miért festettek volna föl bármit is? Hát annyira egyértelmű. Megyek, még mindig nincsen jelzés. Akkor már egyre jobban jött az, hogy Hát már elég régen láttam jelzést. Biztos, hogy jó úton vagyok? Hogy? Hát itt az út. Hát nem, hát megint megdumáltam magam. Megyek tovább. No, csoda történt, mert találkoztam egy emberrel, jelzem, általában nem szoktam találkozni zarándok úton másokkal, de pont jött egy ember, most meg is kérdeztem tőle, hogy merre visz ez az út. Hát azt az irányt mondta, ahonnan egyébként elindultam. Majd kérdeztem, hogy és merre van az, ahova én szeretnék menni? Hát az pont ellenkező irányba. Mondom, nem mondod, hát ez meg hogy lehet? Na, aztán visszamentem, ugye akkor már keresve a jelzést, és kiderült, hogy pont amikor nagyon a legboldogabb, a legönteltebb pillanatomban voltam, egy picike kis jelzést nem vettem észre, és ellenkező irányba mentem. Ehhez mondjuk mentem 2 kilométert, illetve 4-et fölöslegesen, majd rátértem az útra, ami nem egy kitaposott út volt, viszont a jó irányba vitt. És engem ez, az akkori én személyiségemnek ez nagyon-nagyon tanító volt, hogy amikor éppen nagyon jól érzed magad, akkor nagyon-nagyon nem figyeled a környezetedet, nagyon-nagyon nem figyeled a jeleket, akkor nagyon-nagyon öntelt tudsz lenni, és nagyon-nagyon rossz irányba tudsz menni, és miután nekem akkor a szállásig el kellett jutnom, és vittem a csomagomat, amit egyébként csinálunk az életünkbe is, akkor ez egy nagyon-nagyon plusz út volt. Szintén tanulság volt, hogy azért az Isten mindig ad egy segítséget, amikor már eléggé eltávolodtunk, és szinte csoda volt, hogy ez a srác ott volt, és ő mondta is, hogy igazából nem is szokott ilyenkor kijönni, nem is érti, hogy miért jött ide ki. Megint csak, tehát, hogy mindig kapunk egy segítséget, de azért nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljük a jeleket útközben, hogy valóban azon a keskeny úton tudjunk maradni, ami az Isten fele visz minket. Úgyhogy ez egy nagyon nagy tanulság volt, ez nem tudom, hogy így kívülről érződik-e, de az akkori Dávid Zsuzsának, aki ott ment, az egy nagyon nagy tanulság volt, és utána, amikor az zarándokút után visszatértem a hétköznapi életeimbe, akkor nagyon sokszor így felvillent ez a kis lámpa, hogy mit tanultam ott, és hogy hogyan is kéne másképp csinálni az életemet. És minden úton nagyon-nagyon sok ilyen nagyon-nagyon különleges érzés a saját személyiségemnek, amikkel tanulandó.
És mi volt például olyan helyzet, amikor mondjuk ezt megtapasztaltad, és visszajöttél a hétköznapokba, és esetleg megint hatalmába kerített egy ilyen nagyon önfelett érzés, és akkor volt egy olyan, hogy na, most akkor...
Ó, hát miután mondtam, hogy elég akaratos személyiség voltam régebben, ezért nagyon-nagyon sokszor a döntéseimnél odafigyeltem, hogy Zsuzsa, most rendben vannak a dolgaid, ez tényleg a te döntésed, vagy ez az Isten útja fele visz, tehát hosszú távon, nagyon-nagyon sokszor. De emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy ilyen, pont ilyen nagyon jó napom volt, és az egyik szomszédnak például nem köszöntem, és akkor így nagyon rosszul esett neki, és akkor is így, látod, Zsuzsa, hogyha olyan nagyon jó vagy, akkor odafigyelsz annyira másokra? Ilyenbe. De hogy merre mennek a fontosabb döntéseim akkor, amikor jól mennek a dolgaim például?
Volt először egy kis zarándokút, és aztán volt egyre nagyobb, hosszabb. És mi volt például a legelső, meg most a legutóbbi?
A legelső, ez is remél, akár még tanulságos is lehet. A legelső például nekem kudarccal fejeződött be, ugyanis a csípőm annyira feladta a szolgálatot, hogy nem tudtam tovább menni 2,5 nap után. Úgyhogy miután már több mint 1,5 napra fájdalommal mentem, eljött az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy egy lépést nem tudok tenni, és kocsival értem kellett, hogy jöjjenek. És úgy vittek haza engem. Akkor gyerekeim meg is lepődtek, hogy így hamarabb hazaértem, és utána meg a járásomon lepődtek meg, ahogy én 2,5 nap után mentem. Na, szóval, hogy úgy tűnt, hogy az én testem ezt nem annyira bírja, de hát akkor voltam 5-6 éves, hát azt mondtam, hogy hát ez lehetetlen, hogy most én azt csinálom, hogy nem mehetek többet, hát az lehetetlen, és hogy lehetetlen, hogy itt van nekem a határ, és hogy akkor mit is kéne megtennem fizikálisan, lelkileg, bárhogy, hogy én ezt tudjam. És akkor utána, hát egyrészt sokat nyújtottam, tehát szakmailag is azért beletettem a dolgokat, de nem a félelem lett úrrá rajtam, vagy nem az lett úrrá rajtam, hogy na hát én erre alkalmatlan vagyok, hanem erősödött bennem az, hogy de én ezt szeretném csinálni, ezt nagyon-nagyon szeretném csinálni. Úgyhogy utána rákészülve el tudtam menni egy másik útra. Ott mondjuk az volt a célom, hogy én egy egyesületben dolgozom, cukorbetegekért egyesületben, és nagyon szerettem volna az egyik nyári táborunkat a kamaszokkal itt egy ilyen zarándokúton végigmenni a kamaszokkal, és valahogy ez a cím fogalmazódott meg bennem egy imádság során, hogy cukorbeteg kamaszokkal a Magyar Zarándokúton, és akkor így valahogy így egyre többször jött velem ez így szembe, és akkor mondtam, hogy hát akkor ehhez azért tudnom kéne menni, tudnom kéne csinálni. És akkor nekiindultam egy másiknak, akkor egy háromnapost, meglátjuk, meg tudom-e csinálni kategóriában, és akkor ezt meg tudtam csinálni, nehezebb volt, utána megint csináltam egy háromnaposat, ahhoz már könnyebb volt, és akkor így azt gondoltam, hogy jó van, akkor ez így jobban fog menni. A legutóbbi az most egy hétnapos volt, az nagyon szép út volt, nagyon szép helyen nehéz szakaszokat csináltam, tehát fizikálisan is nehéz szakaszokat csináltam, és úgy tűnik, hogy a testem mégiscsak bírja, tehát nem az első zarándokútnál kell leállni, hanem érdemes tovább menni, mert igazából most a hetedik napon jobban voltam, mint amikor elindultam, tehát hogy ez nagyon jót tud tenni testnek, léleknek ez az út.
Erről az egyesületről mesélj bővebben, honnan indult? Most már említetted itt, hogy tulajdonképpen mik voltak az első élmények, de honnan indult, mi volt az, amit te szerettél volna ezzel létrehozni?
2009-ben az első szülött gyermekem cukorbeteg lett, és én ezt lelkileg elég nehezen éltem meg. Most van egy ilyen üdvaklubban szervezésünk, ahol frissen diabéteses gyermekeket és szülőket várunk, hogy tudjunk nekik lelkileg segíteni. Én itt azt szoktam mondani, hogy azért tudok segíteni másoknak lelkileg, mert olyan mélyen senki nem volt, mint én. Tehát tényleg nem is tudom, hogy miért, de nagyon rosszul érintett, hogy cukorbeteg lett a gyerekem, sokkal rosszabbul, mint amennyire jogos lett volna különben. És amikor kijöttem ebből a gödörből, akkor igazából egy olyan érzéssel tudtam kijönni ebből a gödörből, hogy egyszerűen abba gondoltam bele, hogy az, hogy végül is most él a fiam, az egy isteni áldásnak a lehetősége, mert amielőtt felfedezték az inzulint, minden gyerek meghalt. Aztán egyszer csak felfedezték az inzulint, és most már életben maradnak, és utána belegondoltam abba, hogy nem csak, hogy életben maradnak, hanem jó minőségű életet tudnak élni a mostani inzulinnal, a mostani lehetőségekkel, És belegondoltam abba, hogy hány ember tett ezért, hogy az én fiamnak most ezt az inzulint tudjam adni, ilyen technikával tudjam mérni a vércukrát, és hogy ilyen teljes életet tudjunk élni. És aztán olyan hála lett emiatt a szívembe, hogy én azt gondoltam, hogy valamit én is szeretnék ehhez hozzátenni, ha csak egy hangyabokányit, de valami többet hozzátenni, ahhoz, hogy a következő nemzedék egy picivel többet tudjon, és egy picivel többet kapjon cukorbetegként. Illetve azt vettem észre, hogy az én fiam az ugyanúgy sportolt tovább cukorbetegként is, de ugye mindig ott kellett lennem, meg figyelnem kellett, hogy most mi történik, hogy történik, és igazából nem volt ehhez, tehát most nincsenek ehhez tudások, vagy leírt információk, hogy cukorbetegként hogy kéne sportolni. És valahogy azt vettem észre, hogy más szülőket is láttam, hogy van olyan gyerek, aki nem sportol, mert az ő anyukája fél, az orvosok nem tudnak nagyon mondani, hogy kell cukorbetegen sportolni, és fél, és azt mondja, hogy inkább ne sportoljon. Nem tudom, mit kell csinálni, inkább ne sportoljon. És akkor úgy átgondoltam azt, hogy nagyon nehéz élet különben a cukorbeteg élet olyan tekintetben, hogy én nekem mindig azért kell dolgoznom, hogy jól legyek. Tehát nincsen benne siker, megfogható sikerélmény. A sport viszont egy olyan lehetőséget ad egy cukorbeteg gyereknek, vagy egy kamasznak, hogy ő nem azért fogja jól tartani a cukrát, hogy jól legyen, hanem azért, hogy a lehető legtöbbet ki tudja hozni magából a sportban, és a csapatban bent tudjon maradni, vagy a legjobb sikert tudja elérni. Tehát valami megfoghatóért fogja a cukrát rendben tartani, és ez megéri. És egyszerűen azt gondoltam, hogy miután az orvosok sem tudnak erről sokat, és nagyon sok szülő nem meri sportoltatni a gyerekét, viszont azt láttam, hogy néhány szülő meg saját szakállára, a saját tudását beletéve, a saját tapasztalatait összerakva, viszont sportoltatja a gyerekeit. És akkor végül is én azzal a céllal hoztam létre ezt az egyesületet, hogy azok a szülők, akiknek már van tapasztalatuk, azokkal beszéljük meg, hogy kinek mi a tapasztalata, és adjuk tovább azoknak a szülőknek, akik nem merik sportoltatni. És hogyha ezzel a munkával akár csak 10 gyerekkel több fog sportolni, mintha nem csinálnánk, akkor már megérte ezt a munkát. És hát végül is ez a célja az egyesületnek, és azon kívül még nagyon-nagyon sok pozitívat tud adni egy cukorbeteg közösség. Tehát, hogy azok a gyerekek, akik egyébként úgy nőnek föl, hogy nem cukorbeteg közösségben vannak, azok a gyerekek egy ilyen cukorbeteg közösségben még jobban el tudják fogadni a saját cukorbetegségüket. Tehát igazából nekünk ez a célunk, hogy még jobban elfogadják, még kördülékenyebb és még örömtelibb legyen cukorbetegen is az élet. A 10 éves tortáját már diabétesz tortaként kapta, tehát 9,5 körül volt. Amikor cukorbeteg lett, igen, igen. És azt kell tudni, hogy igazából ez úgy robban be az ember életébe, hogy így egyik napra a másikra derül ki az, hogy ez van, és innentől kezdve egész másként kell élni az életet. Tehát nincsen felkészülés rá, nincsen döntés, nincsen semmi, hanem egyszer csak egyik pillanatra a másikra így berobban az ember életébe. És megmondom őszintén, hogy olyan agymosást tud ezt csinálni az emberbe, hogy én egészségügyi is vagyok, és természetesen tudtam mindent a cukorbetegségről, de mint anya egyszerűen lefagyott, és törölt az agyam mindent, és szoktam mondani, hogy egészségügyisként is feltettem azt a kérdést, hogy de ugye ez az a cukorbetegség, amit ki lehet nőni. Hát ennél süketebb, ennél butább dolgot nem lehet egy egészségügyisnek kérdezni, de akkor én ott nem egészségügyis voltam, hanem anya voltam, és kapaszkodtam mindenbe, hogy ugye de velünk ez nem történhet meg. Megtörtént, és érdekes volt, hogy most így majdnem 8 év, 10 év után boldogan éljük az életünket, tehát nem volt ez olyan nagy tragédia, csak váltani kellett. És legyen meg, és ez akkor már benne volt az életemben, és nagyon sokat segített, hogy igen, és különben az egyesület létrehozásával is, hogy na, ha már cukorbeteg a fiam, na, ha már éljük ezt az életet, akkor mit lehet ebből kihozni, hogy másoknak is valami pozitív hozadéka legyen abból, hogy mi éljük ezt az életet, és valamit tudunk, hogy tudjuk ezt továbbadni. Tehát, hogy nem lehet ez ok nélküli, hogy cukorbeteg lett a fiam, tehát kell, hogy legyen valami megfogható jó dolog abban, hogy ő cukorbeteg, és akkor ugye láttuk, hogy mások is vannak, akkor hogy tudunk másoknak segíteni ezzel.
Ezeket a személyes érzéseket hogyan lehet mondjuk egy ilyen az említett zarándokutakon, hogyan lehet elmélyíteni és átadni a Jóistennek?
Nekem az zarándokút arra nagyon jó, hogy egy olyan lelki utat tudok végigjárni az út során, amit a hétköznapi életemben nem, hiszen folyamatosan megzavarnak ezt azért, hogy is van, tehát idézőjelben mondom, de hogy természetesen, mint anyaként, gyógytornászként, családtagként, barátként, tehát az emberi kapcsolatok, emberi, meg az, hogy egyáltalán fenntartsuk magunkat, ezek a feladatok, ezek valahogy mindig megzavarnak, és én egyre inkább azt éreztem, hogy azok az elcsendesedések, amiket én megadok magamnak nap mint nap, vagy egy hétvégén például, hogy azok nekem kevesek, hogy nem tudok valahogy oda eljutni, ahova szeretnék eljutni lelkileg. És erre egy olyan hasonlatot tudok mondani például, hogy ha felrakunk egy nagy lavor vizet főni, és azt fel akarjuk forralni, akkor ha begyújtunk alá, valamennyi ideig azt ott melegíteni kell. Ha mindig lekapcsoljuk alatta a gázt, akkor azt soha nem fog felforni. És egyszerűen megéreztem azt, hogy ha több időt engedek az elmélyülésre, akkor mélyebb dolgok tudnak felszínre jönni és megoldódni. És ez hogy több idő van arra, hogy egy másik látásmódot lássak meg, és hogy ezek utána valahogy visszakanyarodnak a hétköznapi életembe, hogy még jobban mennek a hétköznapi életeben megoldandó feladatok, vagy gondokhoz való hozzáállások. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettő úgy erősíti egymást. Tehát hogy az igényem nincsen, hogy mindig zarándok úton legyek, hanem hogy az igényem van, hogy még közelebb kerüljek Istenhez, és még inkább megértsem legyen meg a te akaratodat, és azt veszem észre, hogy az úton való hosszas csendek, ezek mind-mind jobban segítenek ehhez.
És miért érezted azt, hogy pont a Mária úton szeretnél elindulni? Mondjuk ez az út számodra miért volt különleges?
Az a helyzet, hogy én az El Camino-ra akartam felkészülni, és egy ismerősöm mondta nekem, hogy te minek mész az El Camino-ra Spanyolországba sétálni, amikor itt is lehet Magyarországon. És akkor így azt mondtam, hogy hát jó. És akkor így azt mondtam, hogy igazából igazad van. És miután a Magyar Zalándok utat már végigjártam, így a Mária útnak a bizonyos szakaszát akartam most, illetve az a cél, hogy a teljes Mária utat járjam végig. Tehát, hogy most már nem a El Camino a cél, hanem a teljes Magyar Mária út cél, és akkor utána majd meglátjuk, hogy megyünk oda. Tehát figyeljük a jeleket, ugye, mint ahogy a zarándok úton megtanultam, hogy megvan a cél, és akkor utána figyeljük a jeleket, és azt is megtanultam, hogy nem mindig látom előre az utat. De azt tudom, hogy az Isten mutatja. És ha legyen meg a te akaratod van, akkor vannak időnként nehéz szakaszok, meg vannak kicsit könnyebbek, de az irány az biztos, hogy jó.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Műsorunkban Dávid Zsuzsannával, a Sportos Cukorbetegekért Egyesület alapítójával beszélgettünk.